9. novella. Simone mester, az orvos, be akar jutni valamely kalandos társaságba. Bruno és Buffalmacco elküldi őt éjjel bizonyos helyre, hol is Buffalmacco betaszítja egy pöcegödörbe, és ott hagyja. Minek utána a hölgyek kicsinyék eltréfálkoztak a két szienainak asszony közösségén. A királynő, ki már csak maga volt adós novellájával, ha ugyan Dioneót nem akarta megbántani, ekképpen fogott szóba. Szerelmes hölgyeim, Spinelloccio Tanena méltán rászolgált a csúfságra, melyet Zeppa elkövetett rajta. Miért is nem gondolnám, hogy miként Pampinea az imént bizonygatni kívánta, keményen rosszallani kellene, ha olyas valakiből űznek csúfot, ki maga kereste azt, vagy aki rászolgált. Spinelloccio rászolgált, én pedig mesélni kívánok valakiről, ki maga kereste. És úgy vélem, hogy nem rosszallást, hanem dicséretet érdemelnek azok, akik csúfot űztek belőle. Az pedig, kivel az eset megesett, orvos volt, aki tökfilkó létére is a doktorok prémes kalapjában tért meg Bolognából Firenzébe. Miként minden áldott nap látjuk, a városunk béli polgárok, ki bíró, ki orvos, ki jegyző gyanánt térnek meg Bolognából, hosszú és bőtalárban, bíborban és prémesen, és minden némű egyéb nagy pompában, hogy aztán miképpen munkálkodnak. No, annak is naponta tanúi vagyunk. Ezek között nem nagy ideje még megtért bizonyos Simona da Villamester, kinek nagyobb volt örökölt vagyona, mint tudománya. Bíbor ruhában, nagy kereggallérral, az orvosi tudományok doktoraként tért meg, mint maga mondotta, és amaz utcában vett szállást, melynek mai napság Görögdinnye utca a neve. Ebbe Simone mesternek, ki nemrégiben tért meg, mint fentebb mondatott, egyéb furcsa szokásai között szokásában volt megkérdeznie attól, ki éppen vélement, hogy kicsoda ez meg ez az ember, kit az utcán megpillantott. És mintha az emberek cselekedeteiből kellett volna összekocsvasztania a betegeinek szánt orvosságot, mindenre figyelt, mindent megjegyzett, és mind a többiek között, kikre különös figyelmezéssel irányított a szemét, volt két festő, Bruno és Buffalmacco, kik sülve-főve együtt voltak, és éppen az orvos szomszédságában laktak. Mivel tehát úgy vélte, hogy ezek mindenki másnál kevesebbet hederítenek a világra, és vidámabban élnek, amint hogy igaz is volt, különb-különb embereket megkérdezett álláspontjuk felől. És mivel mindenkitől azt hallotta, hogy ezek bizony szegény emberek és festők, szeget ütött fejébe, hogy szegény ember létükre hogyan élhetnek így vidáman. Miért is értesülvén, mely agyafurt fickók fejébe vett, hogy bizonyára roppant jövedelmeik vannak bizonyos forrásból, melyről az emberek nem tudnak. Miért is mindenáron szeretett volna mind a kettővel, vagy legalábbis az egyikkel jó barátságba jutni, és sikerült is barátságot kötnie Brunóval. És Bruno, ki ama kevés alkalommal, midőn az orvossal együtt volt, megismerte, mely tökkel ütött szamár az, pompásan mulatott fura ötletein, és hasonlatosképpen az orvos is fölöttébb nagy örömét lelte benne. És minek utána néhányszor meghívta magá az ebédre, és eréven úgy vélte, hogy bizalmasan szólhat vele, elmondotta néki, mennyire csodálkozik rajta és Buffalmaccón, hogy szegény ember létökre így vidáman élnek. S megkérte, oktatná őt ki, mi ennek útja vódja. Bruno az orvos szavainak hallatára mindjárt látta, hogy eme kérdése méltó egyéb hülye ostobaságaihoz. Hát nagyot nevetett és feltette magában, hogy butaságához illendő feleletet ad néki, és szólott eképpen. Mester, sok embernek nem szívesen mondanám el, hogy mi ennek útja, módja, de néked tartózkodás nélkül elmondom, mivel barátom vagy, és tudom, hogy senkinek el nem árulod. Az bizony igaz, hogy én meg a cimborám csak ugyan oly vidáman és oly jól élünk, amint te mondod, és még annál is világosabban és vidámabban, mert pedig a művészetünkből, meg ama jövedelemből, melyet birtokaink hoznak, legfeljebb a vízre futná, melyet elhasználunk. De azért nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy lopni járunk. Mi kalandozni járunk, és ebből szerzünk meg mindent, miből élvezeteinkre és szükségleteinkre telik, anélkül, hogy bárkit is megkárosítanánk, s innét ama vidám életmódunk, melynek tanulja vagy. Amint az orvos ezt hallotta, semmit nem értett belőle, de elhitte, és fölöttébb elálmélkodott. És nyomban ellenállhatatlan vágyakozás támadt benne megtudni, mi lehet az a kalandozás. És nagy rimánkodással kérte Brunót, mondaná meg neki esküdözvén, hogy bizisten soha senkinek el nem mondja. Jaj, mester, felelte Bruno, hát mit kívánsz tőlem? Roppant nagy titok az, amit tudni kívánsz, s romlásomra és vesztemre válhatik, s mi több, a San Gallo templom Luciferének torkába juthatok, ha valaki megtudja. De oly nagy ama szeretet, mellyel mélykorságos hülye falvi fajankóságod iránt viseltettem, s oly igen megbízom benned, hogy semmi kívánságodat meg nem tagadhatom. Elárulom tehát neked azt ama feltétellel, ha megesküszöl a Montessonei feszületre, hogy ígéretet a szíve soha, soha senkinek el nem mondod. A mester égrefölte esküdözött, hogy nem mondja el. Na, akkor hát, édes kedves mesterem, felelte Bruno, tudnod kell, hogy nem nagy ideje még élt ebben a városban a varázslás tudományának valamely nagy mestere, kinek neve volt Michele Scotto, mivel ott Skóciából származott, és számos nemes úr, kikből ma már kevesen élnek, fölöttébb nagy tisztelettel környékezte őt. Ki is, mikor távozni akart innét, emez uraknak nagy istenkedő könyörgésükre itten hagyta két legügyesebb tanítványát, kiknek parancsolta, hogy emez nemes uraknak, kik őt oly igen megtisztelték, minden kívánságát szíves hajlandósággal teljesítsék. Ezek tehát készségesen szolgálatjukra voltak, amaz nemes uraknak némely szerelmeikben és egyéb apró cseprő dolgaikban, annak utána pedig, mivel megtetszett nékik a város és az emberek viselkedése, elhatározták, hogy itten örökre megtelepednek, és meleg, és szoros barátságot kötöttek néhány emberrel, válogatás nélkül, nemesekkel és közrendűekkel, gazdagokkal és szegényekkel egyaránt, csak azt nézték, hogy maguk szőrű emberek legyenek. És emez újdonsült barátaiknak kedvéért valami 25 emberből társaságot alapítottak, melynek tagjai havonta legalább kétszer szabályok szerint összegyülekeztek valamely általuk rendelt helyen. És amikor ottan egybegyűltek, mindegyikük megmondta kívánságát, ők pedig nyomban még ugyanazon éjszaka teljesítették. Mivel Buffalmacco meg én különösképpen bizalmas barátságban voltunk eme két emberrel, bevettek minket is a társaságba, és benne is vagyunk. És mondom néked, hogy Valahányszor egybe gyülekezünk, csoda látni is a fali szőnyegeket körös körül az ebédlőteremben, a királyi módon megterített asztalokat, a rengeteg válogatott és szemre való szolgát, mégpedig mind férfiakat, mind nőket, azt szerint, hogy a társaság minden tagjának milyenre van kedve, meg a tálakat, meg a kannákat, meg az üvegeket, meg a serlegeket, meg az egyéb arany és ezüst edényeket, melyekből eszünk és iszunk. Ezen felül pedig a sok és sokféle eledeleket, melyek kinek-kinek kívánsága szerint mind a maguk idejében asztalra kerülnek. Hát én nem is tudnám néked elmondani, miféle és mennyi édes hang árad a rengeteg hangszerből, és mi dúsdallamos éneket zengenek. Na, azt se tudnám neked elmondani, mennyi gyertya ég el ottan egy-egy ilyen vacsorán, mennyi csemege elfogy, és mi drága borokat iszunk. És nem szeretném, doktondikám, ha azt hinnéd, hogy ebben az öltözetben, vagy ilyenféle ruhában vagyunk ottan, amelyet rajtunk látsz. Na ne, hát nincsen ott egy olyan ágról szakad sem, kit ne néznél legalább császárnak, olyan drága ruhákban, és olyan ékesen öltözködünk. De mind az ottani gyönyörűségeket felülhaladják a gyönyörű nők, kik tüstént ott teremnek akár honnan a világról, mihelyt valakinek kedve szottyan rájuk. Megláthatnád ottan a szakálrengetők úrasszonyát, a haslagok királynéját, a szultán feleséget, Oszbek császárnőjét, Pletykóci alocsikatáját, Eldorádó félnadrágját és Kelekótja tenyeres talpasán. De hát, mit soroljam fel valamennyit? Ott van a világ valamennyi király asszonya, egészen Hübele Balázs finom rúzsájáig, kinek szarva közt a tőgye. Most bámulsz, ugye? Hol is minek utána valamennyien ittak és csemegésztek, eljárnak egy-két táncot, és annak utána mindegyik hölgy szobájába vonul azzal, kinek kívánságára idehozták. És tudd meg, hogy eme szobák valóságos paradicsom kertek. Olyan gyönyörűségesek, és épp hogy illatosak, mint a fűszerszámos dobozok boltodban, mikor ottan köményt taretsz. Olyan ágyak vannak ottan, melyekhez képest a velencei dózsénak ágya, kisviska, melyekbe is azok lefeküsznek. Hát, azt már magad is képzeleted, hogy enők, miközben mi a szövőszékükön dolgozunk, hogyan mozgatják a motollájukat, hogyan magukhoz rántják a bordaszerszámot, csak hogy a posztó minél sűrűbb legyen. De valamennyi közt legjobb dolgunk van vélekedésem szerint nekem meg Buffal Makkónak, mivel hogy Buffal Makkó legtöbbször Franciaország királynéját hozatja el, én pedig Angolország királynéját, már pedig ez a kettő, hát ez a világ két legszebb asszonya. És mi már annyira elbolondítottuk őket, hogy bizony rajtunk kívül másra, hát rá se néznek. Ekként magad is megítélheted, ha vajon lehet-e és kell-e a többi embereknél vidámabban élnünk és lézengenünk, meggondolván, hogy két ilyen gyönyörű királyné a szeretünk. Na, nem is szólva arról, hogyha egy vagy 2000 forintot kérünk tőlük, meg se kapjuk. És eme dolgot nevezzük mi mind közönségesen kalandozásnak, mivel hogy valamint a kalózok elveszik más emberek tulajdonát, mi is a képen cselekszünk. Csupán abban különbözünk tőlük, hogy azok soha nem adják vissza, amit elvettek, mi azonban visszaadjuk, minek utána használtuk. Na, mostan te át, Derék mesterem, hallottad, mit nevezünk mi kalandozásnak, de magad is láthatod, mely hét pecsétes titoknak kell maradnia ennek, miért is erre nem kérlek többé, és nem is vesztegetek rá több szót. A mester, kinek tudománya talán nem terjedt azon túl, hogy a gyermekeket az ótvartól meggyógyította, úgy elhitte Bruno szavait, mint holmi szintiszta igazságot, és oly nagy csóvárgást támadt benne, hogy bevegyék a ma társaságba, hogy jobban már valami sokkal kívánatosabb dologra sem sóvároghatott volna. Miért is felelte Brunónak, hogy valóban nem csoda, ha így vidáman élik világukat, és csak üggyel bajjal tudta megfékezni magát és egy társaság után való kívánkozását amaz időre halasztani, mikor majd annyi szívességet tett már Brunónak, hogy nagyobb bizakodással terjesztheti eléve kérését. Minek utána kívánságát jobb időkre halasztotta, tovább is barátkozott vele, ebédre, vacsorára, magánál tartotta, és határtalan szeretetet mutatott irányába. Ez a barátkozásuk pedig oly nagy és oly állandó volt, hogy úgy látszott, a mester Bruno nélkül már nem is tud, nem is akar élni. Bruno úgy érezte magát, mint a hal a vízben is, nehogy érdemtelennek lássék ama tisztességre, melyben az orvos részesítette, lefestette néki nagy termében a nagy bőtöt, szobájának ajtaja felett festett egy Agnus Deit, a háznak kapuja felett pedig éjjeli edényt, hogy azok, kiknek az orvos tanácsára szükségük vagyon, megismerjék a kapuját a többi között. És valamely kis csarnokában lefestette néki az egerek és a macskák csatáját, mely is az orvosnak csodamód megtetszett. Ezen felül pedig mondotta az orvosnak néha napján, amikor nem vacsorázott nála, mai éjszaka ott voltam a társaságban, és mivel Angolország királynéját némiképpen meguntam már, elhozattam magamnak a kukutyini nagykám pökhendikéjét. Kérdezte a mester, mit jelent az, hogy pökhendikéjét. Én nem értem ezeket a neveket. Ó, mesterem, felelte Bruno. Nem csodálkozom, mivel jól tudom, hogy kipók rátesz, meg a zabicérna nem emlegetik ezeket. Szólott a mester. Talán azt akarod mondani, hogy Hippokratész, meg Avicenna, mondotta Bruno. Bizisten, én már nem tudom, én éppen úgy nem értem a te neveidet, mint te az enyémeket. De pökhendikéje a nagykán nyelvén annyit jelent, mint császárnő a miénken. Hó, mennyire tetszenék néked az a némber, tehát annyit mondhatok, hogy elfeledtetne veled minden orvosságot, minden klistért, minden flastromot. És miközben néhányszor ekképpen tartotta szóval, hogy annál jobban feltüzelje, történt, hogy egy este kedve kerekedett doktor uramnak fennmaradnia, mivel hogy a gyertyát tartotta Brunónak, ki az egerek és macskák csatáját festette. Doktor uram úgy vélte, hogy már eléggé meghódította őt szívességeivel, miért is elhatározta, hogy felfedi előtte szívevágyát, mivel pedig kettesben voltak, szólott hozzá ekképpen. Barátom, Isten a megmondhatója, hogy nincsen ember a világon, kiért úgy megtennék mindent, mint éretted. És ha azt mondanád, hogy kutyagoljak innét Peretolába, szinte azt hiszem, oda is elmennék. Ne csodálkozzál tehát, ha bizalmas barátsággal megkérlek valamire. Miként tudod, nem sok idővel ennek előtte szólottál előttem a ti vidám társaságotoknak életemódjáról, miért is nagy vágyakozás támad bennem, hogy abba bejussak. Bizony, senki emberfia így még nem kívánt meg valamit. És erre megvan a jó okom, miként majd meglátod, ha sikerül bejutnom. Mert ama pillanattól fogva nem bánom, kicsúfolhatsz kedvedre, ha nem hozatom oda a leggyönyörűbb lányt, kit esztendők óta láttál, és kit jó magam a múlt esztendőben láttam meg a Büdvermászon, és kibe irtózatosan belebolondultam. És Krisztus szent testére mondom, hogy 10 nagy fene bolonyai garast ígértem neki a kedvemre hajol, de ő nem akart. Miért is esdekelve kérlek, oktass meg engemet, mit kell cselekednem, hogy oda bejuthassak, s magad is mozgass meg minden követ, hogy bevegyenek. És bizony mondom néked, derék és hűséges és becsületes cimborát lesz be, nem csak nézd meg előről, hátulról, Láthatod, csinos ember vagyok. Legény a talpamon, ábrázatom, mint a rózsa. Tetejébe meg az orvostudományok doktora vagyok, holott, ha jól tudom, egy ilyen sincs köztetek. És tudok sok szép történetet, meg szép nótát. Mindjárt el is énekelek egyet. És azon nyomban elkezdett kornyikálni. Brunónak oly rettentő nevethetnék jetámat, hogy majd megpukkadt, mégis tűrtőztette magát, és mikor a dal véget ért, szólott a mester. Na, mit szólsz hozzá? Felelte Bruno, hát annyi szent elbújhat melletted, minden cirok citere oly firlefáncosan kornyikáltál. Mondotta a mester, bizonyan nem hallottad volna, el se hitted volna felőlem. De bizony, igazad vagyom, hagyta rá Bruno. Szólott a mester, tudok ám én többet is, de most hagyjuk. Oly igaz, mint ahogy itten látsz. Nemes ember volt az apám, Ámbátor falul lakott, különös anyai ágon a Valecchio családból származom, és miként láthattad, minden firenzei orvosok között nekem vannak a legszebb könyveim és a legszebb ruháim. Isten engem úgy segélyen, van olyan ruhám, amely össze-vissza majdnem 100 font fityingembe került, több mint 10 esztendőnek előtte, miért is minden erőmből kérlek, intézkedjél úgy, hogy bejussak, és ha bejuttatsz, Isten engem úgy segélyen, essél olyan nyavajába, amilyenbe csak akarsz, én majd kigyógyítalak, és egy dénár nem sok, annyit sem veszek érte. Bruno, ahogy ezt hallotta, megint csak megbizonyosodott felőle, mint már eleddig annyiszor, hogy a mester hülye. Szólott tehát, mester, világíts jobban ide, és ne terheltessél várakozni, míg nem megfestem ím ez egereknek farkát, annak utána pedig megfelelek néked. Amikor a farkak készen voltak, Bruno olyan képet vágott, mintha a kérdés fölöttébb kellemetlen volna neki, és szólt. Mesterem, nagy dolog az, amit megtennél értem, elismerem. Mindazonáltal, amit tőlem kívánsz, Ámbátor, csekélység a te agyvelőd nagyságához képest, nékem kimondhatatlanul nagy, és tudom, nincs a világon senki ember fia, kinek, ha módon volna benne, megtenném, ha nem néked. Egyfelől irántad való igaz szeretetemért, másfelől szavaidért, melyeket oly nagy okosság fűszerez, hogy még a szenteskedő asszonságokat is kizökkenteni jámborkodásokból, nem csupán engem tud eltéríteni feltett szántékomtól. S minél többet vagyok véled, annál okosabbnak látlak. És azt is megmondom, hogyha másért nem szeretnélek, hát azért szeretlek, mert szerelmes vagy, amit gyönyörű teremtésbe, kiről szólottál. De meg kell mondanom, én nem tehetek a dologban annyit, mint gondolod. Miért is nem tehetem meg éretted azt, amit kellene? De ha megígéred szent és törhetetlen hitedre, hogy titokban tartod a dolgot, én megmutatom néked a módját, hogy mit kell cselekedned. És bizonyosra veszem, hogy sikerülni is fog, mivel hogy olyan gyönyörű könyveid vannak, és egyéb holmit, miként az imént mondottad. Feleltené ki a mester, csak mondd bátran, látom, hogy nem ismersz jól engemet, és nem tudod még, mely nagy erősen tudok titkot tartani. Kevés dolog volt, mit Gasparuolo da Salicheto uram végzett, az időben, midőn Forlimpopoli hatóságának bírája volt, hogy el ne mondta volna nekem, mivel titoktartónak ismert. És bebizonyítsam, hogy igazat mondok, én voltam az első ember, kinek megmondta, hogy meg akarja kérni Bergamina kezét. Na látod? Hát akkor rendben van, telelte Bruno. Ha ő annyira bízott benned, hát én is megbízhatom. Ama mód pedig, mely szerint cselekedned kell, a következő. Ebben a társaságban mindig van egy kapitány, meg két tanácsúr, akik 6 hónaponként váltakoznak. És elsőjén minden bizonnyal Buffal Makkó lesz a kapitány, én pedig tanácsúr. Ez már ekképpen vagyok megállapítva, aki pedig kapitánya sokat tehet a felvételnél. És úgy intézheti, hogy felvegyék azt, akit akar. Miért is úgy vélekedem, hogy te minden erődből igyekezzél barátságba jutni Buffal Makkóval, és bánj vele nagy tisztességgel. Olyan ember ő, hogy ha meglátja, mely bölcs vagy, menten meg fog szeretni, és ha okosságoddal és sok szép holminttal némiképpen megnyerted őt, megkérheted, és ő nem fog. Résedet. Ilyen már szólottan véle felőled, és ő nagy jó indulattal van irányodban, minek utána pedig ekképpen cselekedtél, a többit azt bízd rám. Majd én elvégzem vele. Mondotta akkor a mester, fölöttébb kedvem szerint vagyon, amit mondottál. És ha ő olyan ember, ki örömétleli okos emberekben, és kicsinyég elbeszélget vélem, én könnyen elérem, hogy mindig meg fog látogatni, mivel annyi az eszem, hogy jutna belőle akár egy egész városnak, s nékem még mindig bőven maradna. Minek utána ekképpen megegyeztek, Bruno rendre mindent elmondott Buffal Makkónak, miért is Buffal Makkó alig várta már, hogy megtesse azt, mint Oktondi mester oly igen óhajtott. Az orvos, aki mód felett kívánkozott a kalandozásra, nem nyugodott, míg nem megbarátkozott Buffal Makkóval, mi könnyűszerrel sikerült is, és ettől fogva pompás vacsorákat és csodálatos ebédeket adott néki, és ugyancsak Brunónak is. Ezek pedig teli karattyolták a fejét, mivel ők egyelmüknek ízlettek a finomborok, meg a kövér kappanok, meg a többi jófalatok olyannyira, hogy nem tágítottak mellőle, és nem is kellett őket nagyon hivogatni, mindig véle voltak, és egyre mondogatták, hogy másnak a kedvéért ezt ugyan meg nem tennék. De mikor a mester elérkezettnek látta az időt, mint ahogy valamikor Brunóhoz, most Buffal Makkóhoz fordult a kérésével. Melynek hallatára Buffal Makkó nagy haragot színlelt, s gorombán ráförmett Brunóra, mondván: esküszöm a pazinyánói magasságos úristenre, alig bírom visszatartani magamat, hogy úgy fejben ne kórincs alak, hogy az orrod a sarkadat verje, te áruló, mivel hogy emez dolgokat senki más ki nem kotyoghatta a mesternek. De a mester mindenáron mentegette, és esküvel bizonygatta, hogy máshonnan tudta meg a dolgot, és sok bölcs szavával végezetül megbékéltette őt, Buffal Makkó pedig a mesterhez fordulván szólott: mesterem, nyilván megtetszik, hogy Bolognában jártál, és hogy mind e városig csukva hoztad el a szádat. Ezen felül mondom néked, hogy te bizonyára nem csütörtökön tanultad az ABC-t, miként sok tökkelütött hülye cselekszik, hanem lopótökön, mivel hogy ez ilyen hosszúni. S ahogy nem csalódom, téged bizonnyal Oktondiában kereszteltek. És mivel Bruno mondotta nékem, hogy Bolognában az orvostudományokat tanultad, úgy vélem, hogy ott tanultad meg az embernyúzás tudományát, mit is okosságoddal és szép szavaddal jobban értesz, mint akárki máskivel életemben találkozásom volt. Az orvos a szavába vágott, és Bruno felé fordulván szólott eképpen: mely pompás dolog bölcsekkel érintkezni és társalkodni. Ki értette volna meg így hamar, töviről hegyére az én értelmemet úgy, mint eme derék ember? Te nem vetted észre oly hamar, mint ő, hogy mit érek én. De legalább mondd meg, mit mondottam néked, mikor azt mondtad nékem, hogy Buffal Makkó örömét leli az okos emberekben. Láttad, hogy igazam volt? Felelte Bruno: de még mennyire? Akkor a mester mondott a Buffal Makkónak: egészen másképpen beszéltél volna, ha láttál volna engem Bolognában, hol nem volt sem nagy, sem kicsiny, sem mester, sem deák, ki engem kimondhatatlanul ne szeretett volna. Olyannyira el tudtam kápráztatni valamennyit. Beszédemmel és okosságommal. Azt is elmondom, hogyha csak a számat kinyitottam, mindenkit megnevettettem. Oly igen tetszett nékics. Amikor eltávoztam onnét, mind valamennyien keservesen sírtak, s mindenáron azt akarták, hogy ott maradjak. S oly igen marasztaltak, s oly igen akarták, hogy mind a deákokat én oktassam az orvostudományokba, de én nem akartam, mivel elhatároztam, hogy idejövök öröklött nagy vagyonomba, mely mindenkor a családomé volt, és ekképpen cselekedtem. Mondotta akkor Bruno Buffalmacco-nak. Na most beszélj! Mikor én mondtam, nem hitted nekem a szent evangéliumra. Hát nincs ebben a városban orvos, aki úgy értene a szamár vizelethez, mint ez. És bizonyosan nem lennél hozzáfoghatót innentől Párizs kapujáig. Hát csak próbáld nem megcselekedni azt, amit ő akar. Szólott az orvos Brunónak, igaza van. De itt nem ismernek engemet. Ugyan ti is pallérozatlan emberek vagytok, de azért szeretném, ha látnátok engem a doktorok között, hogyan megállom ottan helyemet. Szólott ekkor Buffalmacco. Csak ugyan a mester? Hát sokkal te különbül érted a dolgokat, mint hittem volna. Miért is úgy beszélek véled, mint magadfajta okos emberekkel szokás, és hetet, havat, tücsköd, bogarat összehordván néked mindenképpen nyélbe ütöm, hogy felvegyenek társaságunkba. Emez ígéretek után az orvos megtetészte hozzájuk való szívességét, miért is ők nagy örömökben a legnyakatekertebb ostobaságokkal ugratták, és megígérték, hogy neki majd árnyék székhelyi grófnét juttatják párjául, ki is a leggyönyörűbb izé, mi csak akad az emberi nem egész limlomtárában. Kérdezte is az orvos, hogy kicsoda ez a grófnékinek, Buffalmacco felelt ekképpen. Szemenszedett toktondi, nagy úri dáma az bizony, s kevés ház vagyon a világon, melyben néki ne volna némi nemű joga, és nem is szólván másokról, még a ferences barátok is leróják néki adójukat nagy durrogás közben. És azt is megmondhatom, hogyha körüljár, bizony árad belőle az illat. Ámbátor többnyire zárva tartják, de azért nem is nagy ideje még, hogy itt ment el a kapu előtt valamelyik éjszaka, hogy lábvizet vegyen az Arnóban, és némi friss levegőt szippancson, de rendszerint Budivárában lakozik. Azért poroszlói gyakorta körül járnak, és nagy hatalmának jeléül valamennyien seprőt meg vödröt hordanak magukkal. Főnemes urai gyakorta látni mindenütt, kik között vagyon, hasmenési, don kisrakás, dorongi vastag, higanereszti, és mások, kikkel, gondolom, jó ismerettségben, vagy csak most nem jutnak eszedbe. Tehát, ha nem tévedünk számításunkban, ennek a nagy úri dámának juttatunk édes karjaiba, ha faképnél hagyod azt a másikat ott Büdverbászon. Az orvos, aki Bolognában született és növekedett, nem értette ezeknek furcsa szavait, miért is kijelentette, hogy eme hölgy jó lesz néki. Nem sok idővel ímez beszélgetés után hírül hozták néki a festők, hogy felvették a társaságba. Midőn pedig elérkezett amanap, melynek éjszakáján a gyülekezetbe kellett menniük. A mester mind a kettőt meghívta ebédre, és minek utána megebédeltek, megkérdezte őket, mely úton, módon juthat el ama társaságba, akkor Buffalmacco felelte néki. Nézd csak, mester, nagyon bátornak kell lenned, mivel hogyha nem vagy nagyon bátor, szándokod meghiúsulhat, minket pedig nagy bajba keversz. Halld meg tehát, miben kell nagyon bátornak lenned. Módját kell ejtened, hogy ma este, első álom idején ott légy ama sírbolt mellett, melyet nemrég ideje állítottak a Santa Maria Novella mellett, és egyik legszebb ruhádat öltsed magadra, hogy mindjárt első alkalommal nagy méltósággal jelenhess meg a társaság előtt, meg azért is, már amint velünk közölték, mivel hogy mi magunk nem voltunk ottan, mivel mint aféle nemes embert a grófnő a maga költségén mártott lovaggá kíván tenni. Ottan pedig mindaddig várakozzál, míg nem oda megy érted az, kit mi elküldünk. Hogy pedig minden dologban megoktassunk, érted megyen majd valamely fekete és szarvas, nem éppen vadállat, és hogy megrémítsen, ott a térségen jár majd előtted nagy prüszkölés meg ugrándozás közben, de látja, hogy nem ijedsz, megszelíden közeledik hozzád, mikor pedig melletted leszen, akkor bátran szállj le a sírról, és pattanj fel a hátára, de ne gondolj Istenre vagy a szentekre, és amikor fent vagy rajtas, jól megülted, vont kebledre kezeidet, s többé hozzá ne nyúj a szörnyetekhez. Az pedig akkor szelíden megindul veled, és elhoz mi hozzánk, de már most megmondom, hogy ha Istenre vagy a szentekre gondolsz, avagy félsz, akkor ne talán ledob, vagy behajít valahová, hol orrodat bűz facsarja. Miért is, ha nem bizakodol magadban, hogy nagyon bátor leszel, ne menj oda, mivel nagy bajod lehet belőle, nekünk pedig ugyan nem szerzel véle örömet. Szólott akkor az orvos. Ti még mindig nem ismertek engemet. Talán azért óvtok, mivel kesztyűt viselek és hosszú köntöst. Ha tudnátok, mi mindent műveltem már Bolonyában, ének éjszakáján, amikor néha napján cimboráimmal a lányokhoz mentem, tehát szemetek szálltok elállna. Isten engem úgy segélyen, valamely éjszakán történt, hogy mivel egyik afféle leányzó nem akart velünk jönni, pedig nyeszlecs, ami még rosszabb arasznyi pöttöm teremtés volt, én előbb jól megöklöztem, aztán felkaptam a levegőbe, és elvittem majdnem egy nyillövésnyire, és addig vittem, míg nem ráfanyalodott, hogy velünk jöjjön. Máskor meg emlékszem, hogy midőn senki más nem volt vérem, csak egyik szolgám, és ugyancsak ottan kevéssel az Ave Mária után elmentem a ferences barátok temetője mellett, hol is éppen aznapon temettek el egy asszonyt, bizony cseppet sem féltem. Miért is ne aggódjatok miattam, mivel vakmerő és kemény legény vagyok én. És hogy előkelő méltósággal menjek oda, mondom nektek, magamra öltöm bíbor ruhámat, melyben felavattak, és majd meglátjátok, hogyan fog örülni a társaság, amikor megpillant, és hogy hamar idő múltán kapitánnyá leszek, majd meglátjátok, hogy ha én egyszer ott leszek, úgy megyen a dolog, mint a karikacsapás, ha már a bizonyos grófnő, holott még nem is látott, oly igen belém szeretett, hogy mártott lovaggá kíván tenni. Majd meglátjuk, illik-e hozzám a lovagi rang, avagy nem, és vajon megállom-e abban a helyemet, vagy nem, csak bízzátok rám. Felelte Buffalmacco, csuda jól beszélsz, te vigyázz, lóvá ne tégy bennünket olyképpen, hogy nem jössz el, vagy nem leszel ott, amikor értet küldünk. Ezt pedig azért mondom, mivel foga vagyon az időnek, mitől is ti, doktor urai, még igen féltek. Isten ments, szólott az orvos, én nem vagyok aféle fagyosszent, és fütyülök a hidegre. Ha néha-néha felkelek éjjel, testi szükségemet végezdem mi, egyszer-másszor megesik az ember, egyebet semmit nem veszek magamra, mint bundámat a zekén fölé. Hát bizonyosan ott leszek. Midőn tehát besötétedett, azok ketten eltávoztak, a mester pedig valamit füllentett a feleségének, nagy titokban elővette ünneplő ruháját, és alkalmatos pillanatban felöltötte, s elmenvén leült az egyik sírra, melyről fentebb szó esett. És mivel csikorgó hideg volt, összekuporodott a márványlapon, és várta a vadállatot. Buffalmacco, aki szép szál izmos legény volt, szerzett valamiféle maskarát, minőt bizonyos játékokban használnak, melyek manapság már divatjukat múlták, és kifordított fekete bundát öltvén magára úgy elváltoztatta formáját, hogy valósággal medvének látszott, csak éppen, hogy a maskarájának ördögpofája meg szarva volt. Tehát e maskarában elindult a Santa Maria Novella új piaca felé, Bruno pedig ugyancsak odament, hogy lássa, miképpen sikerül a csíny. Mikor pedig észrevette, hogy doktor uram ott van, elkezdett rettenetesen fújni, prüszkölni és keresztül kasul ugrabugrálni a piacon, annak utána meg szuszogni, meg üvölteni, meg bömbölni, miként ha ördög szállotta volna meg. Mikor pedig a mester látta és hallotta őt, azon nyomban minden hajaszála égnek merett, és reszketett minden porcikája, mivel valóságos anyámasszony katonája volt, és ebben a pillanatban jobban szeretett volna otthon lenni, mint ittem. Mindazonáltal, ha már egyszer itt volt, hát iparkodott megemberelni magát. Oly igen ösztökélte a vágyakozás, hogy megláthassa ama csodákat, miket azok ketten emlegettek. Minek utána pedig Buffalmacó egy darab ideig dühöngött, mint fentebb mondatot, úgy tett, mintha lecsillapodnék, s odament ama sírhoz, melyen a mester kuporgott. A mester, bár félelmében minden porcikája remegett, nem tudta, mit évő legyen, vajon felpattanjon-e rá, avagy maradjon. Végezetül is félelmében, hogy baja esik, ha nem ül rá, ez utóbbi félelem lebírta az előbbit, lelépett tehát a sírról, és halkan fohászkodott. Isten segíts! És felpattant a hátára, jól elhelyezkedett rajta, és szüntelenül egész testében remegvén kezeit alázatosan keblére vont, amiként meghagyták neki. Akkor Buffalmacó lassan megindult a Santa Maria della Scala irányába, és négy kézláv cammogván vitte őt egészen a Ripoléi apácákig. Voltak pedig akkoron amasz környéken gödrök, melyekbe a mezei munkások árnyék székhelyi grófnét ürítették, hogy földjeiket megtrágyázzák vele. Midőn Buffalmacó ezekhez odaért, odamászott az egyik gödör széléhez, és alkalmatos pillanatban elkapta a doktornak egyik lábát, melynél fogva lerántotta hátáról, és fejjel behajította a gödörbe, annak utána pedig elkezdett rettenetesen üvölteni, és toporzékolni, és dühöngeni, és a Santa Maria della Scala mellett nekivágott az Ónyi Santa nevezetű rétnek, hol is ráakadt Brunóra, ki nem tudván visszafolytani nevetését, oda menekült. Akkor mind a ketten tomboltak örömükben, s jó messze lesben állottak, hogy lássák, mit művel a bedagasztott doktor. Doktor uram, amikor észrevette, mely undorító gödörbe esett, igyekezett feltápászkodni és kikászálódni, de visszapottyant, hol ide, hol oda, és a feje búbjától a lába hegyéig bedagasztotta magát, míg nem végre siralmasan és nyomorúságosan kikecmergett, miközben nyelt is egy-egy falatocskát, a köpönyegét pedig otthagyta. S minek utána nagyjából lekaparta magáról kezeivel a maszatot, nem tudván okosabbat cselekedni, hazament, és addig kopogtatott, míg nem ajtót nyitottak neki. Alig, hogy azon bűzösen belépett a házba, és a kapu bezárult, már ott is termett Bruno és Buffalmacó, hogy hallják, miképpen fogadja a mestert a felesége. Miközben tehát ott hallgatóztak, hallották, amit az asszony irgalmatlanul piszkolja a mestert, ahogy még soha bitangot le nem piszkoltak, mondván. Ez aztán a szép legény. Bizonyosan valamely nőszemélyhez mentél, s nagyon tetszeni akartál neki a bíbor ruhádban. Hát én nem vagyok elég néked, barátocskám. Én egy egész várost meg tudnék elégíteni, nemhogy téged. Bár belefolytottak volna oda, hová érdemet szerint behajítottak. Ez aztán a tisztes doktor. Felesége van otthon, ő meg éjszakának évadján más asszonyok után settenkedik. Miközben tehát az orvos tetőtől talpig megmosakodott, felesége efféle és egyéb szavak áradatjával szüntelenül mindéjfélig gyötörte. Reggelre kelvén Bruno és Buffalmacó, minek utána egész testüket bemázolták kék foltokkal, ruhájuk alatt olyanokkal, minők verés után szoktak maradni a testen, Elmentek az orvosnak házába, akit is már talpon leltek, s midőn beléptek hozzá, mindenütt érezték a bűzt, mivel nem lehetett még mindent úgy megtisztogatni, hogy ne bűzlött volna. Amikor az orvos hallotta, hogy látogatására jönnek, elébük ment, s adjon Isten jó napot, köszönt rájuk. Erre Bruno és Buffalmacco megegyezésük szerint dühös ábrázattal ráförmettek. Mi ugyan nem kívánunk néked ilyet, s mi több kérjük Istent, hogy addig verjen mind a két kezével, míg nem agyonver valaki, mivel hogy a legkitványabb és a leggyalázatosabb gazember vagy, akit a föld a hátán hordoz. Mivel nem rajtad múlott, hogy agyon nem vertek bennünket, mint a kutyákat, mert néked tisztességet és örömet akartunk szerezni. És hitszegésed miatt ma éjjel annyi verést kaptunk, hogy felényivel el lehetett volna hajtani egy szamarat akár Rómáig. S mi több, abban a veszedelemben forogtunk, hogy kivetnek bennünket a társaságból, melybe téged fölvétetni akartunk. S ha nem hinnéd szavunkat, nézd meg a testünket, milyen! S a félhomályban elől felnyitották ruháikat, s megmutatták néki bemázolt mellüket, utána pedig nyomban megint eltakarták. Az orvos mentegetőzni akart, és szerette volna elmesélni viszontagságait, meg hogy miképpen s hová hajították, de Buffalmacco ekképpen szólott hozzá. Bár csak az a vadállat beledobott volna a hídról az Arnóba. Minek gondoltál Istenre meg a szentekre? Nem megmondtuk előre? Felelte az orvos. Nem gondoltam én rájuk, Isten engem úgy segéljen. Micsoda? Kiáltott fel Buffalmacco. Meg hogy nem gondoltál rájuk? De bizony nagyon is gondoltál, hiszen mondotta az, kit értet küldöttünk, hogy úgy reszkedtél, mint a nyárfa levél, és azt se tudtad, fiú vagy én, vagy leány. Hát ugyan megadtad nekünk. De bizony, soha többé senki eképpen nem tesz lóvá bennünket, néked meg majd ellátjuk még a bajodat, amint megértemlet. Az orvos kezdett bocsánatért könyörögni, és Istenre kérte őket, hogy ne gyalázzák meg. S a tőle telhető legékesebb szavakkal igyekezett megbékíteni mindkettőjüket. És ha már eddig is tejben vajban füröztötte őket, most félelmében, hogy gyalázatát világgá kürtölik, még inkább kereste kedvüket, s innentől fogva lakomákkal és mindenféle módon kényeztette őket. Tehát miként hallottátok, íképpen térítik észre azt, ki nem tanult eleget Bolognában.